Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Bízzatok Jézus Krisztusban, Isten őt mindenek fölé emelte, és olyan nevet adott neki, amely minden névnél hatalmasabb. Amen. Hallgassátok meg a lekciót, amint írva található Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott levelében, a 4. fejezetben az első 9 verset olvasom. Foglaljon helyet a gyülekezet. Pál apostolnak a Filippi beliekhez írt leveléből, a 4. fejezetből az első 9 verset olvasom. Testvéreim, úgy szeretnék már találkozni veletek, hiszen nagyon szeretlek benneteket, ti vagytok az én örömöm és győzelmi koszorúm. Továbbra is kövessétek az Urat, aki szeret titeket, és maradjatok benne. Evódiát és Szüntükhét kérem, hogy egyezzenek meg, és legyenek összhangban egymással az Úrban. Téged pedig, hűséges munkatársam, arra kérlek, hogy segíts ennek a két asszonynak, hiszen ők is együtt küzdöttek velem az örömhír terjesztésében, akár csak Kelemen és a többi munkatársaim, akiknek nevét beírták az életkönyvébe. Mindig örüljetek az Úrban. Újra mondom, örüljetek. Mindenki lássa meg, hogy szelídek és kedvesek vagytok. Közel van már az Úr. Semmi felől ne aggódjatok, bármilyen helyzetben vagytok is, imádkozzatok. Hálaadással kérjétek Istentől, amire szükségetek van. Isten békessége, amely minden képzeletet felülmúl, megőrzi majd szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Végül testvéreim, azokon a dolgokon gondolkodjatok, amelyek igazak, dicséretre méltók, igazságosak, tisztességesek, szépek, tiszteletre méltók, kiválók és dicséretesek. Továbbra is úgy éljetek és tevékenykedjetek, ahogyan azt tőlem láttátok, hallottátok, tanultátok és elfogadtátok. Akkor veletek lesz a békesség Istene. Gyertek, imádkozzunk! Mennyei Atyán, kérjük, hogy áld meg a mi szívünket. Minden szentek napja van. Halottak napjához közel vagyunk. Talán megszomorodik bennünk a lélek, amikor elhunyt, elköltözött szeretteinkre gondolunk. Másrészt pedig a reformáció ünnepét is ünnepeljük. Előttünk van az élet és a halál is, de köszönjük, hogy téged választhatunk, és köszönjük, hogy mind a kettőnek értelme van, és célja van az életünkben. Köszönjük azt, hogy te arra bíztatsz mégis most bennünket, hogy mindig örüljünk te benned. Talán tiszta vigasztalással, amikor még ha szeretteinkre is gondolunk, megvigasztalódva egy csendes öröm megjelenhet a szívünkben, tudván azt, hogy a te kezedbe engedtük el őket, és te pedig velünk vagy minden napon a világ végezetéig. Ezáltal a mi gondolatainkat most felé tudjuk irányítani. Így kérjük, hogy add meg, hogy rólad gondolkodjunk, a te vezetésedről, ami a múltban is megnyilvánult, és itt jelen van a mai napon is közöttünk. Áld meg református egyházadat, áld meg Magyarország népét, a fiatalokat, a hittanórán levő gyermekeinket, és mindenkit, aki most itt van ebbe a gyülekezetben, és itt vagyunk ebbe a templomba. Áld meg az otthon levőket, akik interneten keresztül hallgatnak bennünket. Kérjük, hogy áld meg a mi életünket, add, hogy örvendezzünk te benned. Amen. Az imént felolvasott ige szakaszból, tehát Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott leveléből, a 4. fejezetből, 6. verstől a 8. versig olvasom Istenünk igéjét. Semmi felől ne aggódjatok, bármilyen helyzetben vagytok is, imádkozzatok. Hálaadással kérjétek Istentől, amire szükségetek van. Isten békessége, amely minden képzeletet felülmúl, megőrzi majd szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Végül testvéreim, azokon a dolgokon gondolkodjatok, amelyek igazak, dicséretre méltók, igazságosak, tisztességesek, szépek, tiszteletre méltók, kiválók és dicséretesek. Foglaljon helyet a gyülekezet. Reformáció ünnepe után vagyunk, ezt a mai istentiszteletet lényegében ennek szentelném, de nem lenne egy folyamatos visszatekintés, hogy mi történt Luther idejében, hanem inkább a mi helyzetünket néznénk meg, és ezzel kapcsolatban gondolkodnánk el. Nagyon jó látni az elődöknek a bátorságát, és mindig jó rácsodálkozni azokra, akik hitüket megtartva nagy dolgokat hajtottak végre, és úgymond vállalták a kényelmetlenséget, vállalták azt, hogy a vallásos közfelfogással ellentétes dolgokat állítottak, amely az igével megegyező volt. Tehát például ugye a bűnbocsátó cédulákkal szemben ugye Krisztus bűnbocsátó szeretetét és a megváltást. Ezt nagyjából már mindannyian szerintem tudjuk, úgyhogy ezekkel a dolgokkal én nem is foglalkoznék, hiszen hitünknek meghatározó elemei. De mindazt, amit a reformációban mi örököltünk, ezt a református hagyományt, és ahhoz mi hogyan viszonyulunk, erről is hát sok mindent lehetne szólni. De mint ahogy Luther is egyrészt foglalkozott, meg Calvin is a Szentírással, de foglalkozni kell mindig a jelennel is, hogy hol hangzik a Szentírás, kiknek szól, milyen hatások érvényesülnek az életünkben, mert a kettőt együtt kell látnunk, és ahhoz való viszonyunkat is így kell szemlélnünk. Mi ugye valljuk, hogy folyamatos reformáció elvében mozgunk, tehát a református egyháztól nem áll távol az, hogy mindig meg kell tudnunk reformálni magunkat, tehát mi vagyunk azok, akik ha úgy gondolhatjuk, hogy a hagyományunkhoz nem ragaszkodhatunk oly mereven, hanem a hagyományaink pont arra bátorítanak, hogy nézzünk szemben a kérdésekkel, és tudjuk újból akár a hagyományainkat, tanításainkat is az ige mérlegén, Isten lelkének vezetése alatt megvizsgálni. Az iménti felolvasott ige szakaszban ugye Pál apostol bíztatja a filippi belieket abba, hogy kövessék Krisztust. A reformációnak egyik fontos üzenete ez volt, hogy az emberközpontúságot áthelyezte Krisztus központúsággá, és aztán azt is láthatjuk, hogy nagyon fontos eleme a páli tanításnak az, hogy örömben kell együtt lennünk. Mindenkor örüljetek az Úrban. Ugye itt minden elem fontos, a mindenkor, meg az örüljetek, és meg az Úrban is. Ugye? Mert hogy örülni még csak tudunk, csak nem biztos, hogy mindenkor, meg nem biztos, hogy az Úrban. Aztán az Úrban vagyunk, de ott sem biztos, hogy mindenkor, és nem örülünk, tehát sokfajta variáció van, és pont talán a reformáció ünnepe, és erre bíztat bennünket, hogy azért jó megtalálnunk ennek a mindenkor örüljetek az Úrban gondolatnak a gazdagságát, és ezt is kiemelném. Illetve az, hogy hát az aggódás, ami az egyház életében azért jelen van, látjuk ugye, hogy úgymond a reformátorok is aggódtak. Aggódtak azért, hogy tiszta legyen a tanítás, tiszta legyen a hit és annak a gyakorlása, mert ha nem tiszta a tanítás, akkor nem tudják, hogy miben kell hinni, ha nem tiszta az elfogadása annak a tanításnak, akkor meg nem gyakorolják benne magukat. Ha meg nem gyakorolják magukat, akkor meg hiába tanítjuk őket, mert akkor nem megy az életben semmi előbbre, és nem jelenik meg az emberek hitében az, amiről tanítunk, és akkor kifolyik, úgymond átfolyik az emberek életén a jó, de nem tudják megtartani azt, és nem értik. Ezért tehát ugye, ha aggódva nézünk önmagunkra, vagy a reformáció utáni dolgokra, vagy saját egyházunkra, akkor ezt ezzel szeretném röviden lezárni, hogy ne aggódjunk, mert az nem vezet sehova. Azt szoktuk is mondani, hogy az egy adó, amit megfizetünk, de senkinek nem fog használni, se nekünk, se ha másért aggódtunk, más így mondja, hogy a kísértőnek fizetjük vele az adót, kemény érzéseket, energiákat, értelmi dolgokat fordítunk az aggódásra, ehelyett viszont azt mondja az apostol, hogy minden élethelyzetben inkább bízzatok Istenben, és kérjétek azt, amire szükségetek van, és tegyetek le az aggódásról. Így tenném le most egyházunk jövőjét is, egyben persze a mi saját hitünknek a jövőjét is Isten kezében. Nem aggódunk, hanem inkább nézzük meg, hogy milyen helyzetben vagyunk, ami esetleg aggódásra intene bennünket, de itt hittel próbálunk megállni. A legutóbbi népszámlálási adat szerint 1.623.000 vallották magukat reformátusnak. Most ebből az adatok szerint, hát ugye az adatok mindig olyanok, amilyenek, 410.000 ember tagja a református gyülekezetnek, tehát láthatjuk, hogy van egy jelentős szám, aki nem tagja az akkori felmérés szerint, ugye a református egyháznak Magyarországon. És vasárnap délelőttönként, most velünk szinkronban, nem biztos, hogy pontos a szám, de körülbelül 120.000 ember vesz részt Isten tiszteleten. Tehát látjuk, ahogy csökkennek az értékek, amikor már bemegyünk abba a valóságtartalomba, hogy ki az, aki végül is gyakorolja. És 70 év feletti egyháztagok mindebből a 120 ezerből, körülbelül az akkori felmérés szerint 73 ezeren vannak. Tehát, hogy nem annyira fiatalok egyháza vagyunk, bár vannak fiatalok közöttünk, mint ahogy itt is vannak, nagy örömömre. És a 15 és 29 év közötti templomba járók száma is úgymond folyamatosan csökkenő tendenciát mutat. Hogy miért van ez a csökkenés, hát mindig próbáljuk az okát megtalálni, és sok mindenben láthatjuk azt. Ha már reformációnál vagyunk, akkor most én azt a célt tűztem ki, hogy ezzel egyáltalán nézzünk szembe, vagy tudjuk meg, egyrészt talán tudjunk meg többet magunkról, illetve tudjuk ezt imádságban is hordozni, el tudunk róla gondolkodni, mint ahogy láthatjuk a reformációban, hogy az emberek, vagy azon múlt, hogy valaki hitben látásra jut és cselekszik, higgyük már azt el, hogy nem más fog cselekedni életünk, hanem nekünk kell valamilyen szinten cselekednünk saját magunkért is a hitben, illetve a jövendőért is mi tudunk tenni, és nem kis dolog azt, amit mi meg tudunk tenni, akár azzal, hogy vasárnap eljövünk ebbe a templomba, és ezt a gyülekezetet úgymond éltetjük, mert nálunk nélkül nem él ez a gyülekezet, sem a lelkész nem tud egy személyben gyülekezetet alkotni, és nem tudja ezt a dolgot biztosítani, bármennyire is úgy tűnik, hogy mintha én lennék a középpontban, ez teljesen nem így van, hanem mindenki inkább a középpontban van, mint én, és itt mindenki egyformán ugye a középponti helyet foglal el. Na, hogy miért is van úgymond csökkenés, ezt ugye egyrészt megint adatokból láthatjuk, a keresztelésekből, akkor láthatjuk a házasságkötések számából, a temetési adatok, konfirmálók, a gyermekisten tiszteletre járók, az ifi csoport tagja, illetve hát egyébként ugye, ahogy elmondtam, a gyülekezeti tagok révén, hogy hányan járnak. Ugye föltehetjük az okokat, vagy a kérdés, hogy mik ennek az okai. Mondhatjuk azt, hogy van olyan, aki tudatosan kilép. Nem sokan, de vannak, akik tudatosan. Mondjuk a más felekezethez tartozik, vagy ugye például Jehova tanúi, hogyha valaki kilép a református egyben, ide volt keresztel, de soha ide nem járt, akkor szoktam kapni egy levelet, amiben ő közli, hogy innentől kezdve ő nem tagja a gyülekezetünknek. Tehát nem is volt tagja, mert sokszor nem is járt, de mivel a keresztelése itt történt, ezért így fejezik ki, hogy akkor most már nem tagja a református gyülekezetnek. Tehát vannak, akik tudatosan kilépnek, tudják, hogy honnan lépnek ki, és hogy hova. Akkor vannak, akik ugye passzív közönyben vannak, tehát igazából nincsen kapcsolatuk az egyházzal, de mégis valamilyen szinten ezzel szimpatizálhatnak. Tehát akkor szóltam, más felekezethez csatlakozik, illetve lehetnek olyanok, akik más vallás tagjai lettek, és abszolút nem gyakorolják, vagy vallástalanok, akik úgymond semmelyik csoporthoz nem tartoznak, és magánügyként is, lehet, hogy magánügyként is kezelik ezt a dolgot, a hit az igazából magánügy, nem biztos, hogy azt gondolják, hogy valamelyik egyházhoz kell tartozni, mert az, hogy én hiszek Istenbe, az az én legbensőbb ügyem, és nem kell ehhez senkihez se elmennem, nem kell templomba se elmennem, és ez nagyon erősen ott van az emberek köztudatában, és talán ez is lehet egy oka, ez úgymond a posztmodern gondolkodás, amikor ma már ugye kivontuk magunkat, vagy az emberek kivonták magukat az egyház védő szárnyai alól, és úgy gondolták, hogy ők már elég felnőttek ahhoz, hogy eldöntsék, hogy miről higgyenek, mit gondoljanak, illetve más dolgok felé fordultak. Az, hogy még milyen más okok vannak, még ezeket szeretném röviden, amennyire sikerül, bár rövidség nem az előnyöm. Gyülekezeteink lelki állapota. Az is egy fontos tényező, hogy miért fogyunk. Tehát sokat beszélünk ezek az egyéb okok, hogy nem jönnek, passzívak, nem tudom, de akik már itt vannak. Milyen lelki állapot van ugye gyülekezetek tagjaiban, ezt általában soha nem mérik föl. Tehát erről nem nagyon született föl, és legalábbis tudomásom szerint, hogy nem vagyok olyan nagy ember, hogy minden felmérést elolvastam volna, de hogy nem annyira kutatják, pedig nagyon lényeges, hogy akik közöttünk vannak, vagy akik hitben vagyunk, most református hitben, hogy milyen lelki állapotban vagyunk, a lelki érettségünk hol tart, mit lehet ezen segíteni, mi az, amire szükség van az itt lévő embereknek, hogy van-e lelki növekedésünk, és ugye nem mértük azt föl, hogy mondjuk 20 évvel ezelőtti állapothoz viszonyítva most mennyire egészségesebbek a hívő emberek, bár tudjuk azt például, hogy akik gyülekezetben járnak, az erre volt felmérés, vagy hallottam, azok sokkal egészségesebbek, ez így van, mint akik nem járnak templomba, mert hogy a közösség élménye az, hogy valahová tartoznak, az, hogy azért Isten tiszteleten vannak, tehát a hitnek a szerepe az emberek életében az életminőségjavító, megtartó erő, amivel a nehézségeket, a problémákat az emberek sokkal inkább meg tudják küzdeni. Tehát ilyen szinten, tehát pozitív a jelenlét, de mégis, hogy miért fogynak az emberek ugye a gyülekezetbe, egyébként mondhatjuk, mi itt nagyon jól vagyunk, a kívülvalók szempontjából egyébként, meg önmagunkhoz visszanyitva pont azt éljük meg, hogy ha mégsem vagyunk olyan sokan, vagy fogyunk, vagy egyre nehezebb. Tehát mindig sokat beszélünk arról, hogy mit gondolnak az emberek a hitünk kérdéseiről, de ugye kevesebbet beszélünk arról, hogy hogy élnek az emberek a hitükkel, és hogyan tudnak ezzel élni. És ezzel kapcsolatban talán fontos lenne, hogy mit végzünk rosszul, hogy mi az, amiben hiányosságaink vannak. A másik dolog, amit még szokták mondani, hogy ugye miért van reformáció, folyamatos reformációra szükség, ez lényegében a régi világban is ugyanígy volt, hogy a Krisztus központúság, ott szokták látni problémának, hogy mindig átcsúszunk az ember központúságba. Tehát, hogy az emberi dolgok valahogy elkezdik felemészteni ezt a szép örökséget, amit Krisztus adott nekünk, bár embereknek adta, és azt mondta, hogy tényleg szeressük az embereket, meg szeressük egymást, és a szeretet vallásáról van szó. De mégis előbb-utóbb az a veszély fenyeget, hogy minden az emberért kezd lenni, és az emberi akarat, az emberi szükségek jelennek meg, és azok kezdik el irányítani a dolgot, és kevés lesz benne, bár sokat beszélünk Krisztusról, Krisztus szeretetéről, a spiritualitásról, Istenről, mégis valahogy az emberek ezt a pontot nem biztos, hogy annyira meg tudják élni. És az egyház vonzereje nem bennünk van, azokban, akik ide járunk, pedig mi ugye egy kicsit elhittük, hogy hát mi jó fejek vagyunk, és minél jobbak vagyunk, valahol mondhatjuk, hogy igen, bennünk is van, mert nagyon nem jó közöttünk lenni, biztos, hogy nem fognak ide jönni. Tehát egyrészt igaz, másrészt pedig az, akit imádunk, az, akit szeretünk, az, akit azt mondjuk, hogy ő a mondja, világ világossága, hogyha őt minél tisztában tudjuk imádni, és meg tudjuk jeleníteni magunk között, ez vonzó hatást fejt ki, aki ide belép, az megtapasztalja az Isten szeretetét. Nem azért fog Azért is, ha közöttünk megtapasztalta, hogy mi egymást tudjuk szeretni, de ez már egy következő lépés, ha Isten szeretetét is megtapasztalja. Tehát az egyház vonzereje ilyen értelemben Krisztus. Tehát ha mágnes elveszíti az erejét, de beszélünk a mágnes hatásáról, majd hogy nem jó, de mégsem jó, mert csak beszélünk róla, és nem hat. Így tudnám talán összefoglalni. És akkor összerándulunk, hogy jaj, gyorsan, kell még több alkalom, és akkor különböző módszerekhez nyúlunk, mit csináljunk másképpen, hogy a mai világ embere megérthesse, hogy mi miért vagyunk. Liturgiai újítások, kialakul a wellness kereszténység, amikor mindig adunk valamit mellé, hogy jól érezzék magukat az emberek, mert ha nem érzik jól magukat, akkor hát miért jöjjünk? Tehát most ugye nehéz a mai kor emberét, meg mindenkor emberét itt tartani kell, valami, amit kap, és ha megkapja, akkor jól érzi magát. Ha nem kapta meg, nem fogja magát jól érezni. És így aztán különböző dolgok még hozzátársulnak. Ez nem feltétlenül baj, mert ha megvan mellette a Krisztus központúság, én nem mondom azt, hogy baj lenne, csak ugye az egyensúlyt kell ugye megtalálni. A másik probléma az lényegében engem érint, mert én vagyok az, aki általában elkövetem ezt, vagy elkövethetem, mivel ugye a gyülekezetben a lelkipásztor az, aki az ige hirdetést végzi, és a nagy problémát abban láthatjuk, hogy az ige hirdetések elveszítették az igazi értéküket, olyan értelemben, hogy homályos, esetleg nem érthető, nem követhető, az emberek számára mindig, ugye teológusok vagy lelkészek, mi mondhatjuk, teológiailag nem annyira cizellált, amit elmondott a kollega, vagy amit én elmondok, és akkor már nincsenek meg azok az alapok. És a Krisztussal való személyes közösséget is tanítani kell, ez is fontos, plusz még az, hogy a lelkésznek sem árt, ha van kapcsolata. Ugye ismerjük azt a viccet, hogy álljon már arrébb a lelkipásztor, mert nem látjuk tőle Krisztus, tehát hogyha én nagyon odaállok, akkor tőlem nem nagyon lehet látni, ha más képet festek. Tehát a Krisztus beszéde élő és ható legyen, ez a mindenkori református egyháznak is ugye alapelve az igének az ereje, Isten beszéde gazdagodjék közöttünk, és akkor az emberek ezáltal megérthetik Isten üzenetét, és az ige hirdetés, nálunk ez van ugye középpontban, most 45 percig én igét hirdetek, és ugye ez máshol nem így van, mert van liturgia és egyéb más elemek, nálunk az ige hirdetés, az ige van nagyon ugye középpontban, sokaknak szimpatikus, illetve sokaknak nem biztos. A másik dolog pedig az, hogy amit így végignéztek, hogy miért fogyunk, hogy a családias légkör hiánya. Tehát, hogy úgy atomizáltan jönnek-mennek az emberek, és nincsen semmiféle kapcsolatuk egymással. Ez nagyon könnyen megesik velünk, hiszen eljövünk a templomba, igazából mondjuk előtte pár perccel érkezünk, vagy már 10 perccel is, de akkor sem biztos, hogy beszélgetünk. Egyrészt úgy érezzük, hogy nem kell beszélgetnünk, mert akkor készülünk az Isten tiszteletre. Ugye, ha beszélgetünk, akkor lehet, hogy az a baj. Ha nem beszélgetünk, akkor meg nem is ismerjük meg, hogy kik között vagyunk, mert egyébként egész héten nem tudunk eljönni, és akkor utána meg elmegyünk. És tehát nem találják meg az emberek a szeretet kapcsolatot. Itt nem az Istennel való szeretet kapcsolatról, hanem az egymással való kapcsolatról van szó. Jó, hogyha megtalálják Istennel, akkor az biztos, hogy működik és bevonzza őket. De ugye meg kell találnunk egymással is. Minden embernek erre szüksége van. És ha nem fordítunk erre a fészek melegre gondot, akkor ugye egyéb más dolgok jönnek. Tehát ahol üresség van, idézőjelben mondom, ott valami elkezd megjelenni. Vagy egyfajta közöny újból kialakul, tehát milyen érdekes, nem csak akkor lehetünk közönösek, ha valóban nem megyünk el, hanem akkor is, ha elmegyünk. Ezt már tapasztaltuk, például nagy ünnepekkor elmegyünk ünnepekre, és valahogy nem tud átlelkesedni a lelkünk. Végig ültük, akár gyerekként a nem tudom milyen ünnepeket, és így ünneptelenedtünk el, miközben nagyokat ünnepeltünk, hogy nem éltük meg az ünnepet. Na, ugyanígy az Isten tisztelt közösségi élménye is, ha nem tudjuk úgymond megélni ennek az arcvetet, akkor az Isten tisztelt ünnepi volta is ugye egyre elhalványodhat. Tehát minden embernek szüksége van rá, még nekünk is, akik esetleg azt mondjuk, hogy most ne szóljon hozzánk senki, én azt szerettem az Isten tiszteltem, hogyha én Istenet tudok figyelni, és senki nem mondjon nekem most semmit, de egy idő után azért lehet, hogy én is szeretném. Csak én sem tudom kezdeni, másik se tudja kezdeni, senki nem kezdi, és akkor maradunk abban, amiben vagyunk. És akkor jöhetnek a feszültségek, panaszkodás, sértődés, bármi, mert más meg mondunk esetleg, vagy kialakulnak különböző negatív körök. Jó, a másik a missziói cél, ezt általában én szoktam missziói tervet írni, és ez mondjuk az én, meg a presbitérium elé is tárjuk, ebbe is lehet nagyfokú hiányosságunk, hogy nem tárjuk a gyülekezet elé, hogy mi a célunk. Hát általában az a célunk, hogy Istent szeressük és imádjuk őt, ez igen, de azon belül, annak megvalósításában milyen célból vagyunk együtt, mert az, hogy a lelkipásztor se biztos, hogy látja, hogy mit akar, előfordulhat, és ez probléma lehet, ha nincs látása a lelkésznek. Másik, ha van látása a lelkésznek, hogy mit akar, de mások nem azt akarják, hát ugye az is probléma, akkor nem tudunk együtt haladni. Aztán ki kell választanunk megfelelő eszközöket ahhoz, hogy ezeket a dolgokat meg tudjuk valósítani. Itt persze nem olyan eszközöket értek, hogy veszünk egy kalapácsot, bár néha azt is kell, hogyha valamit csinálnunk kell. De mi vagyunk valahol az eszközök, mint gyülekezeti tagok és lelkipásztor, és a helyünket megtalálni azokban a dolgokban, amelyekben együtt tudunk haladni. Ezért van ugye a presbitérium, mint segítőtárs és a lelkipásztornak, illetve a gyülekezetnek is, és mi együtt próbáljuk kiábrázolni, hogy merre fele tartunk. És akkor ugye ez a nagy mondat, hogy gyere velem, én sem tudom, hova megyek, te sem tudod, állapot alakulhat ki, hogyha nem tudjuk, hogy mit csinálunk és miért. Tehát ez is például, hogy talán konkrétabbak lehetnénk, és a konkrétságban pedig érthetőbbek, és akkor az emberek jobban tudják. Ha van cél, akkor van miért itt lenni, és akkor tudunk is növekedni. Ez is egy ok volt a felmérések szerint, hogy akik már jártak gyülekezetben, azok azt érezték, hogy nem tudnak tovább fejlődni. Tehát mintha volt egy vágy bennük, egy réteg, akik nem tudtak tovább fejlődni, valami oknál fogva abban a közösségben nem tudtak növekedni, sem ismeretben, sem hitben. És ezzel szemben ugye, tehát talán fontosnak látják azt, vagy látjuk azt, hogy a tanítványozás, ugye ez azt jelenti, hogy valakit tanítunk, még inkább, ha nagyobb igénye van rá, akkor még többet tudjon meg, ezt tanítványozásnak nevezzük. Gyülekezetünkben igazából mondjuk a felnőtt konfirmációt mondhatnám tanítványozásnak, de nálunk sem volt talán bibliaiskola, például ez is egy lehetőség, hogy a Bibliáról mélyebben akkor még többet tudjanak. És az, hogy keményebb eledel után, tehát aki már jut a hitben, ő már akar még jobban haladni, és akkor szüksége van keményebb eledelre is, nem csak arra, hogy megint meg kell térni, mindig meg kell térni, mert ennél ugye tovább szeretne lépni. A másik gond az, hogy vagy lehet gond, amit Istenre bízhatunk, és úgymond imádkozhatunk ezért, ami nehéz kérdés, hogy talán református egyházunkat mondhatjuk azt, hogy annyira emberközeli egyrészt, hogy bizonyos dolgokban ugye engedményeket is teszünk. Ugye hát mondjuk katolikus, hogy ha elváltak, akkor már nem lehet házasság. Ha mondjuk nálunk elválnak, akkor ideig lehet jönni, tehát lehet házasság. Bár mi sem támogatjuk ugye a válást, de áldásunkat adjuk rá, hogy legyen. Vagy egyéb tanbeli kérdésekről is ugye talán szabadabban gondolkodunk mi. Sákramentum a kiszolgáltatása, például a keresztség is, ugye nem járnak a, mondjuk a szülők sem, de amikor meg kell kereszteni a gyermeket, akkor eljönnek, akkor természetesen, ha egyik szülő már református, vagy megvannak ezek a kritériumok, akkor megkeresztelik, de vannak esetek, amikor senki sem református, vannak esetek, amikor egyébként érezhető, hogy ez egy ünnepi dolog, de nem biztos, hogy lesz ennek folytatása. Tehát, hogy kiüresítjük azt a hagyományunkat, amink van, és utána már, ha egyszer azt látják, hogy igazából nekünk sem fontos, nekik mi lenne fontos. Viszont ha én azt mondom, hogy akkor viszont ez nekünk nagyon fontos, és nem szeretném, akkor meg azt látják, hogy milyen merev nézőpont ez, miért nem látjuk az embert, miért nem örülünk, hogyha eljönnek, és látjuk itt az érdekek és viszonyok harcát. És akkor ezek bizonyos kompromisszumokat szülnek. Tehát, hogy az egyház is, vagy belekerül abba a csapdába, hogy mi már most szolgáltatunk valamit, mert nálunk van ez, és mi tudjuk ezt odaadni, és ha kérik, akkor miért nem adjuk? Nem azért, mert sajnáljuk, hanem mert hogy van valami fajta következménye minden dolognak, amit megélünk. Ugye mi azt valljuk, hogy egyetemes papság van, és a reformáció egyik fontos vívmánya, az azt jelenti, hogy nem csak én vagyok itt most papi minőségben, hanem akik ott lent ülnek, papoknak prédikálok, mert hogy olyan minőséget kaptunk mi Jézus Krisztusban, hogy Isten fiai lettünk, és Krisztus tisztén belül a főpapi funkció is ott van, a papi funkció, és amikor én hitre jutok, akkor az én életemben megjelenik ez, és mi igazából az egyetemes papság elvét valva, az azt jelenti, hogy itt nem tudom, bárki úgymond kihívhatnék, és akkor azt mondom, hogy taníthatsz, vagy elmondhatod azt, amit te Istentől kaptál, és megélhetnénk ezt a dolgot. Természetesen én vagyok úgymond felszentelt lelkipásztor, tehát megmaradnak azért bizonyos fokig az elhatárolások, de egyébként mindenki lényegében egy ilyen minőségbe kerül, és például az egyik ok, hogy pont ezt nem tudjuk kiábrázolni, vagy az emberek számára felhatalmazni őket arra, hogy éljék meg, hogy kicsodák ők a Krisztusban. Tehát nem egy alárendelt, mindig alárendelt, én ülök és hallgatok, nekem az a dolga, hogy mindig én ülök és hallgatok vagyok, mert ezt otthon a tévé előtt is meg tudom tenni, ülök és hallgatok. Eljövök egy gyülekezetben, akkor ennél többre bízott engem az Isten, nem ülök és hallgatok pozícióba, feltétlenül, bár néha jó, ha tudunk ülni és hallgatni, az sem árt, de egyébként jó, amikor meg tudunk nyilvánulni. Tehát, hogy helyzetbe hozni a gyülekezetet, jó értelemben, és ezzel szemben van a lelkészcentrikusság, amit azért elvárnak, mert jó, hogyha egy lelkész nagyon jó, nagyon erős, nagyon dinamikus, őt követjük, minden nagyon jó, jó hatással van, de van úgy, hogy mindent ő mond meg, van úgy, hogy azt nem lehet, amit ő nem akar. Ugye lehet, hogy valaki nagyon erős személyiség, ezt szerethetik is, meg nem is. Illetve lehet az a lelképásztor, aki bocs, hogy élek, mit kéne csinálnom, és mindenkinek úgymond a szolgálja lesz, bár ilyen sok nincs szerintem, meg nem is egyrészt gondolom örülnénk, ha minél több lenne, vagy én is ilyen lennék, mert azért jó, hogyha egy szolgálatkész a lelkész, de ez a másik példát, amikor jaj, mit tegyek azért, hogy szeressetek, vagy elfogadjatok, helyzet is kialakulhat, és aztán a legrosszabb az, hogy se egyik, se másik, nem vagyok se diktátor, se nem vagyok cseléd, csak egyedül maradtam. És valami oknál fogva, ugye nehezen tudnak az emberek kommunikálni a lelkésszel, mert egyrészt megközelíthetetlennek tűnök, ugye egész héten nem látnak, hétvégén meg nem értenek, nehéz hozzám eljönni, és akkor nehéz mondjuk, mert ugye én azért vagyok, hogy elvileg segítsek az embereknek, ha van lelki probléma, vagy bármi, akkor meg lehet engem keresni, emberből vagyok én is, és akkor lehet beszélnünk, tehát a lelki pásztorság ezért ugye a református lelkészeket lelkipásztornak, nem pedig papi minőségben, mert nem az áldozat nálunk a legfontosabb funkció, hogy annak a bemutatása, hanem a lelki gondozás, a lelki pásztorkodás, ezt is fejezzük ki ezáltal. Jó, tehát, és akkor ezt, hogyha látják az emberek, ezt a fajta most van is, nincs is, vagyok is, meg nem is, meg a lelkész is van, meg nincs is, nekem is van, meg még sincs nekem, meg senkinek sincs, és mindenkinek van, akkor ezzel egy idő után nem tudunk mit kezdeni központilag. Se én, sokszor esetleg a lelkés sem biztos, hogy tud, meg azok, akik hallgatják őt. De azért nem ennyire rossz a helyzet, de kialakulhat egy ilyen probléma. Másik lehet a szürke lelkiség, ezt így fejezhetjük ki, hogy már nem tudjuk, hogy miért vagyunk reformátusok. Hát első ok azért, mert ennek lettem keresztelve. Igen. Ez egy nagyon erős, hogy az én apám, az ő apja, és nem tudom, ez is nagyon fontos. De egyébként a kegyességünk gyakorlásában lehet, hogy elhalványulnak ezek a vonalak, és lelkileg szintelenné válik, akkor így mondanám. Tehát nem azt mondom, hogy legyünk olyan nagyon vastagnyakú reformátusok, mert csak arra van szükség. Mert ezért sóhajtozik a világ, ha mi nem leszünk vastagnyakú kálvinisták, mert csak annak van most jövője. Ha ezt mondanám, valószínűleg nem jót mondanék, mert mindenki mást értene. De inkább azt mondom, hogy a református kegyességünknek megvannak azok a színei, amelyeket úgymond föl kell fedeznünk magunkban, és hogy nem szürkén kell ezt úgymond képviselnünk, hogy mi reformátusok vagyunk, hanem reformátusok vagyunk, és ugye egyfajta színnel, lélekkel, hogy aki közénk jön, annak ugye ne egyetlen egy pozitív lehetősége legyen az ülés hallgat. Mert akkor ez kevés lesz ma az embereknek, és mindig is kevés volt, ezt láthatjuk. Hát ez is, ez sem egy könnyű feladat, de valahogy így. A másik dolog, amit én is szoktam, vagy mostani zörgetőben is írtam, meg érzem is, hogy természetes, én nem veszem természetesnek, hogy eljönnek az emberek és engem hallgatnak. Mert ezt egy csodának élem meg, hogy eljövünk Isten tiszteletre, és szánunk az időnkből erre. De mégis az fontos, hogy hangsúlyozzuk az embereknek, hogy ők fontosak. Ez ugye a fészek meleg az, hogy együtt vagyunk, és szeretetünket kifejezzük be, és beletartozik. Hogy erre szükség van, hogy ezt érezzék az emberek, hogy szükségük van rájuk. A másik nagyon nézik, de miben van rám szükség, ugye? Mert önmagamban az nagyon jó, hogy de jó, hogy itt vagyok, és ez, ennek is nagyon örülnek, de aztán ugye az is jó, amikor megértem azt, hogy rám annyira szükség van, mint egy falat kenyérre, hogy tényleg szükség van az én erőmre, gondolkodásomra, tetteimre, ha kell, mert nincs a Krisztusnak teste itt a Földön, hogyha nem az ő benne hívők alkotják, azt nincs. Hát nincs. Nincs jelen. Mi bennünk van jelen, vagy bennünk lehet jelen, és ezért is van szüksége ránk. Tehát szolgálj az Úrnak, sokat mondjuk, de hogyan, azt már kevesebbet. Vagy ha mondjuk, akkor nem kell, vagy nem éppen vonzó, vagy olyan feladatok, amelyekre úgy érzik az emberek, hogy nem alkalmasak, és inkább akkor visszahúzódnak. Pedig ugye a gyülekezetet építeni kell, és itt jön a probléma, hogyha építenünk kell egy gyülekezetet, de nem építjük, és ezeken a dolgokon átmegyünk, gondoljuk el, hogy milyen nehéz akkor valami jót tenni önmagunkért is. És akkor lelkileg nem passzív állapotból ki tudunk jönni egy aktív állapotba, ez nem könnyű, de van rá remény. Jó, tehát ezeket szedtem össze, amelyekben láthatjuk a jelenkornak a problémáit, nem az én kútfőm volt így nagy, hanem másoktól szedtem ezeket a dolgokat, Sipos Ámos egyik cikkéből szemezgettem, és ő ezt látta meg, és én is úgy gondolom, hogy ebben is van igazság, és vannak még más okok, illetve bennünk levő okok, ezt minden gyülekezetnek önmagának kell meglátnia, ez a legfontosabb, hogy nála mi történik, mert nem vagyunk mi minden problémának egyformán birtokosai, ez mi jó, mert nem jelentkezik minden nálunk, és nem magunkra szóltam, hogy mindannyian ilyenek, hanem csak mondtam, hogy ilyen hatások vannak, és ezért aztán, hogyha mi most megállunk Isten jelenlétében, akkor az a legfontosabb, hogy magunkra nézve és gyülekezetünkre nézve is látásra jussunk. Hát azt a helyet nem tekinthetjük egyháznak, ahol nem hirdetik és nem hallgatják és nem tartják meg az Isten beszédét, de azt is mondhatom, hogy az sem egyház, ahol ezek a dolgok eluralkodva, ez is fontos, hogy hirdessük az igét, hallgassuk az igét és magunkra vonatkoztassuk, de hogyha mindezek a dolgok szétfolynak, akkor se nem hallgatni nem tudjuk az igét előbb-utóbb, se nem magunkra vonatkoztatni, és ezekben a hatásokban szépen elfolyik ugye a lényeg. Pedig ugye hirdetjük az igét, pedig hallgatjuk az igét is, csak aztán ugye a megvalósításban kudarcot vallunk. Hát ez volt, ezek a gondok és más természetű dolgok is felléphetnek, de láthatjuk azt, hogy ennek ellenére van egyház. Ezen mindig el szoktunk csodálkozni, és azt mondjuk, hogy mint ahogy a reformációban is, erre csodálkoztunk rá, hogy isteni a dicsőség, Isten elhív embereket magának, és munkálkodik, és mint ahogy a mi életünkben is munkálkodott, és megtartott bennünket, ezen hatások ellenére is, és itt vagyunk, tehát ebből is láthatjuk, hogy nagyobb a mi hitünk és a mi erőnk a Krisztusban, és lehet reménységünk, és mindezek a dolgok nem jelenthetnek olyan akadályt, amelyen keresztül nem munkálkodhatna Isten bennünk. Tehát végül testvéreim, azokon a dolgokon gondolkodjatok, amelyek igazak, kutassátok azokat dicséretre, amelyek dicséretre méltók, igazságosak, tisztességesek és szépek, tiszteletre méltók, kiválók és dicséretesek. Így gondolkodjunk, a reformációról és arról, ami a mi feladatunk, mint ahogy mondja is, továbbra is úgy éljetek és tevékenykedjetek, ahogyan azt tőlem láttátok, vagyis amilyen mintát kaptunk, avval jól éljünk, de helyettünk senki nem élhet, hanem nekünk kell mindezt megélnünk, és szabadon, örömmel, semmifelől ne aggódva éljük meg az Istennel való kapcsolatunkat. Így bíztatok mindenkit, és kívánok szép napot, illetve a Minden Szentek ünnepén egyrészt vigasztalást, hogy a hitünkben ott van Krisztus, aki szeret bennünket, és ez nem egy szólam, másrésztől pedig rábízhatjuk önmagunkat, és gyülekezetünket, egyházunk jövőjét is, és találjuk meg ebben a mi helyünket és feladatunkat is. Amen. Imádkozzunk, imádság közben csendes percet tartunk, majd az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el. Istenünk, áld meg gyülekezetünket, református gyülekezeteket, református egyházunkat. Köszönjük, hogy a reformáció megtörténhetett, és add meg, hogy megtörténjen mindig bennünk is. Ne féljünk szembenézni dolgainkkal, rákérdezni, és megvizsgálni azokat, hiszen Te vagy az Istenünk, aki mindeneket vizsgálsz, és semmi nincs olyan, amit ne vizsgálhatnánk meg. Köszönjük, hogy a Te lelked felhatalmaz bennünket, hogy életünk dolgaival, hitünk dolgaival foglalkozzunk, egyrészt a világ dolgaival is, de tudjuk meg, és értsük meg ennek határait és értelmét. Hát, hogy nem mi legyünk a középpontban, Istenünk, hanem Te legyél, de add meg, hogy mégis, amiben nekünk a helyünkre meg kell találnunk, azt találjuk meg, mert mi baj, hogyha rosszul vagyunk a középpontban, nem a helyünkön, hanem másképp, vagy éppen mindig sosem találtuk meg a helyünket ebben, a Te közösségedben, és nem értettük, hogy hogyan működhetne ez jól, szépen és a mi javunkra. Köszönjük, Istenünk, hogy Te segítesz nekünk ebben, hogy a gyülekezet az a Te tested, és Te szereteteddel, gondoskodásoddal az életünket is vezeted, ha mi engedjük, és hajlandók vagyunk gondolkodni, szólni és cselekedni, akkor a Te vezetésed alatt, akkor valóban megnyílik előttünk az áldás útja. Így adunk hálát azokért, akik mertek szólni, gondolkodni, cselekedni és hinni. És hálát adunk azokért, akik itt voltak-e földön, a mi hozzátartozóinkért, akiket szeretetben kaphattunk Te tőled, áldott legyen az ő emlékük a mi szívünkben, hagyd nekünk valódi vigasztalást, tudván azt, hogy több az élet a földi létnél, és hozzád engedtük őket el. Kérjük, ebben is adj nekünk most hitet, jó reménységet, hogy megbékével tudjunk kimenni ebből a templomból, lelkileg tudván azt, hogy ott vagy velünk a mindennapokban is, megsegítesz bennünket, és szerethetjük azokat, akik itt élnek, akiket láthatunk testi szemünkkel, és átölelhetjük őket, értékelve azt az időt, amit itt eltöltünk. Így add meg, hogy szeressük most egymást, és ezt a szeretetet meg tudjuk élni. Most kérjük, hogy légy a gyülekezetünk betegeivel, légy a gyülekezeti hitoktatásban részesülő gyermekekkel, áld meg őket, áld meg magyar népünket, egyházunkat, adj nekünk lelki látást, tisztulást és növekedést. Most pedig hallgasd meg csendben elmondott imádságainkat. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyük Istenünk áldását. Újra mondom, örüljetek, mindenki lássa meg, hogy szelidek és kedvesek vagytok. Közel van már az Úr. Semmi felől ne aggódjatok, bármilyen helyzetben vagytok is, imádkozzatok. Hálaadással kérjétek Istentől, amire szükségetek van. Isten békessége, amely minden képzeletet felülmúl, megőrzi majd szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.